Dicsőség az Úrnak, nyissátok ki kérlek a Bibliáitokat, még így fennállva, a Máté evangélium a 13. fejezeténél. Reggel fölkeltem, és azt mondom, a Mátét kéne tanulmányozni. Máté evangélium a 13. fejezet, 44. verstől olvassunk egy szakaszt, az 52. versig, tehát Máté evangélium a 13. rész, 44-től 52. versig. A címe a mai üzenetnek a legdrágább kincs. Nézzük Isten beszédét át. Máté evangéliuma 13. fejezet, 44. verstől. Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember miután megtalált, elrejt örömében elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megveszi azt a szántóföldet. Hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz is, aki szép gyöngyöket keres. Amikor egy nagyértékű gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megvásárolja azt. Hasonló a mennyek országa a tengerbe kivetett kerítőhálóhoz is, ővel a jókat edényekbe gyűjtik, a hitványokat pedig kidobják. Így lesz a világ végén is, eljönnek az angyalok, és kiválogatják a gonoszokat az igazak közül, és a tüzes kemencébe dobják őket, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Megértettétek mindezt? Kérdezte tőlük Jézus. Azok ezt felelték. Igen. Ő pedig ezt mondta nekik. Tehát minden írástudó, aki tanítványává lett a mennyek országának, hasonló ahhoz a gazdához, aki újat és ott hoz elő élés kamarájából. Ámen, eddig az ige. Kérlek, foglaljatok helyet. Három példázat, amelyet Jézus elmond itt, már a tanítványi körnek, ugye külön mondja a tanítványait, és a tanítványaival beszélgetnek, a tanítványnak a lelkére köti ezeket az igazságokat, velük ismerteti meg. Természetesen látjuk az evangéliumokból, hogy a tanítványi dolga pedig az volt, hogy velünk megismertessék Jézus tanítását, ezért került bele az evangéliumba ez a két példázata. Az első példázat talán így lehetne megfogalmazni, hogy mindent vagy semmit. Mindent vagy semmit. Az ókorban ugye nem voltak bankok, bár ismertek voltak ugye a pénzváltók, akiknek asztalára le lehetett tenni bizonyos pénzmennyiséget, és ők pogányoknak hiteleztek kamatra ezekből a pénzekből, és így kamatot fizettek a befizetett pénzösszegekből, tehát valamiféle banki tevékenységet folytattak. Ugye ezért mondja Jézus a talentum példázatában, hogy miért nem tette a pénzváltók asztalára inkább, mert akkor kamatozott volna. De ugye kamatot a zsidók törvénye szerint, az 5 Mózes 23.20-ban olvasunk róla, zsidóktól nem szedtek kamatot, nem is szedhettek kamatot. Tehát ha a zsidók zsidó embernek adott kölcsön, akkor az kamat nélkül várta vissza. Tehát csak pogányoknak adta kamatra kölcsönt a zsidó emberek. Hát a mai zsidó bankárvilágban is, hogy ez jól ismert üzlet, a bankok üzlete elég jól alkalmazzák ezt a kamat témát ma is, ugye nem csak a zsidók, hanem általában a bankok a banki ügyletekben. A szántóföld kérdése ugye azért jön itt be, mert mivel nem voltak olyan széfek, ahol értéket lehetett volna tartani, ezért biztosabbnak tartották kivinni a házból, elásni a szántóföldben egy jó helyre a kincseket, ha jönnek a rablók, akkor a házban nem találják meg, a szántóföldön meg bolyonkatnak, úgy fogják ott megtalálni, tehát gyakorlatilag érték megőrzés céljából bújtatták a föld alá ezeket. Na most, aki ez a kincs lehetett, az véletlenül már és magát a kincset nem vitte magával, azt itt hagyta a földben. Ugye a kincsekkel, a földi kincsekkel ez a helyzet, hogy azokat általában akárhol vássa az ember, akárhol fektetésbe, az mind itt marad, akár a bankba teszed, akár ingatlanba fekteted, bármilyen mást megtakarítási formát választasz, befektetési formát választasz, egy biztos, ha meghalsz, itt marad. Ez is itt maradt, aztán valahogy máshoz került a föld, és meg is feledkeztek, senki nem tudta, hogy hova rakta a gazdája, mert jól eltitkolta mindenkitől a kincset, ezért kiküldték a szolgált, vagy a valószínűleg napszámos lehetett, hogy kapálgasson, ásogassa a földet, addig ásott, hogy ő valami koppan. Elég szolgalmas volt, egy jó mélyen ásadott, értetek, hogyha beleakadt az ásó, vagy a kapa, tehát nem aprózta a dolgot, kibontotta, mindjárt csomagolta is vissza, megtalálta a kincset. A zsidó törvények szerint, ha valaki a saját földjében talált értéket, az az övé volt. Tudjátok, ez ma a magyar törvények szerint nincs így, tehát mondjuk olajat találsz a földeden, ami alatta van, az az állami, ezért kell még a fúrót kultúrán is fizetni pénzt, mert az se a tiéd, az is az állami. Hát a zsidó törvények azért ebből a szempontból lojálisabbak voltak a tulajdonos irányába, ezért mit gondolt ez a szolga? Hazament, mondta az asszonynak, asszony, költözünk gyerekekkel együtt, kérdezte hová? Anyámhoz, vagy a tiédhez, még hogy nem lehetett tudni, mert hát el kellett mindent adni. Kipakolta a házat, eladta a fazekakat, eladta az olajat, eladta a sózott húst, eladta a házát, eladta a ruháját, eladta az ágyát, mindent eladott, az asszony ne csak figyelt. Megbeszélték, csak valószínűleg elmondta neki, hogy miről van szó. Engedelmeskedett, eladtak mindent, aztán oda ment a föld tulajdonosához, és mondta, mindent eladtam, úgy onnan veszek is földet. Az mit sem sejtve, jó üzlet volt neki, eladta a földet, aztán kiásta a kincset, és az övé lett. Jó történet, nem? Csak egy ilyen földet kéne találni, mi? No, természetesen Isten országára vonatkoztatva tanítja ezt Jézus, és azt mondja, hogy olyan az, amikor valaki Isten országára rátalál, ráérez Isten országára, mint ez a kincset találó ember. Hogy mindent elfelejt. Minden háttérbe szorul. Család, ház, egzisztencia, munkahely kérdése, minden háttérbe szorul, minden elhomásodik, egy dolog marad, Krisztus Jézus és az Istenek országa, az Isten királysága. A Máté evangélium a 19. fejezetének 29. versében is beszél erről a Máté, de talán még jobb, hogyha a Márk 10:28-31-et nézzük meg. Lapozzatok oda, kérlek, a Bibliáitokban, ha tehetitek. Márk 10:28-31. Így beszél itt Márk, így számol be egy beszélgetésről, amely a tanítványok és Jézus között zajlott. Tehát Márk 10:28-31. Péter megszólalt, és ezt mondta neki. Íme, mi elhagytunk mindent, és követői lettünk. Jézus így szólt, bizony, mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta házát, vagy testvéreit, anyját, vagy apját, gyermekeit, vagy szántóföldjeit. Én értem is az evangéliumért, és ne kapna száz annyit most ebben a világban házakat és testvéreket, anyát, gyermekeket és szántóföldeket üldöztetésekkel együtt, a jövendő világban pedig örök életet. Ellenben sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból lesz első. Tehát itt Jézus, amikor beszélget Péterrel erről a elhagyni dologról, azt mondja, hogy már áldást fogtok nyerni azok, akik készek vagytok az Isten országáért hátrahagyni mindent. A tanítványoknak ugye volt, amikor hónapokra ott kellett hagyni a családot. Amikor mentek Jézussal, hát elég hosszú utakat tettek meg, tudjátok, Galileából, Jeruzsálembe, túráztak egy párszor, azt gyalog tették, azt látjuk. Tehát volt, amikor hónapokra hátra hagyták a gyerekeiket, a feleségüket, a családjukat, ezek a tanítványok. Persze a vállalkozást is ott hagyták Péterék, ezt tudjuk, munkahelyét ott hagyta Máté, és követte Jézust. Tehát ezt megtették. Itt azonban azt mondja az Úr Jézus, hogy egyrészt, hogy nem egy üzleti vállalkozás az Isten országa, tehát gyorsan adok mindent, beadom az egyháznak, és holnap száz annyit kapok vissza. Ugye hát ez nem feltétlenül így működik, tehát ezért ne csináld meg azért, mert most itt úgy gondolod, hogy ez egy jó üzlet, vagy befektetési forma. Viszont az Isten országába befektetni, Isten országáért hátrahagyni az anyagi javakat, sokszor a kapcsolatokat is, a legjobb befektetés. A legjobban kamatozó és megtérülő befektetésben. Ezt látjuk. Kérdés az, hogy hisszük ezt? Hogy elhisszük-e, amit Jézus tanít és Jézus mond itt Péternek? Ez fontos kérdés. Amit hiszünk, azt szerint élünk. Jézus tehát nem azt mondja, hogy az egész életedben, ha Krisztus követed, akkor szegény leszel. És akkor vagy jó keresztény, ha nagyon szegény vagy. Nem erről van szó. Isten gondviselő kegyelme ott van az emberen, sőt, azt gondolom, hogy hívő embernek adhat Isten még gazdagságot is, ha azzal bölcsen és jól tud élni. Isten dicsőségére és az emberek javára. Viszont lényeges dolog, hogy akik követik Krisztust, azok szabadok legyenek ennek a minden kötelékétől, legyen az anyagi természetű, vagy kapcsolati természetű. Szabad szívük legyen. Lehetnek nehézségek, üldözések, vagy éppen a jólét napjai jöhetnek el valakire, csak abban az esetben tud megállni, és csak azt tud megállni, az Isten országát és Jézus Krisztus tartja a legfontosabbnak a szívében. Ha végig gondoljátok az egyház történelmet, amiről hallottunk az elmúlt héten is, de Kornél Mihály, aki a 1800-as évek vége, 1900-as évek elejé baptista missziótörténetnek a legnevesebb alakja, egy apostola volt a baptista közösségnek, róla úgy összedobták, 11 ezer embert merített be, egymaga, és rengeteg gyülekezetet plántált itt is a Szilágyságban, tehát Magyarországnak a jelenleg Románia területéhez tartozó részein járt és szolgált, és nagyon sok viszontagságot kellett átélnie, megveretést, üldöztetést, aztán járt vissza a gyülekezeteket látogatni, volt egy másik munkatársa, Tóth Mihálynak hívták, egy tanító ajándéka rendelkező paraszt proféta volt az is, tehát ezek nem jártak teológiára, ezek a Bibliát olvasták, és szentszerűen bölcsességével az Isten igéjét nagy erővel és nagy hatalommal. És ez a Tóth Mihály is olyan ember volt, hogy amíg plántálod a gyülekezetek, azok járta a gyülekezeteket és tanította őket Isten igére. Ezek az emberek ugye téli munkásoknak hívták őket, és később is voltak ilyen téli munkásoknak hívták őket, hogy nap tavasszal és ősszel és nyáron dolgoztak keményen, amikor megvolt a betakarítás, eljött a tél, amikor otthon morzsolták a tengerit, meg beszélgettek, meg komáztak, meg borozgattak, meg ismánapot ültek, meg disznótoroztak. Ezek vettél is tarisznyát, és elindultak télen látogatni a gyülekezeteket, és hirdetni az evangéliumot. Megfizették az árát annak, hogy szülessen egy gyülekezetek. Nem ment semmi előre még ezen a földön, Isten országában, azok nélkül, az emberek nélkül, akik nem fizettek sokszor súlyos árat azért, hogy az evangélium terjedjen, és távoli vidékeken lakó embereknek is legyen lehetősége megmenekülni, és örök életre jutni. Tudtok egy ámen mondani? Olvastátok a Mennyi ember könyvet, láttátok azt, hogy az az ember talán a környezetéhez képest is mindenkinek többet szenvedett az evangéliumért. És már-már külső szemlélőként őrültnek nevezhető, mert ott hagyta a családját, bebörtönözték őt is, meg a feleségét, a gyerekeit nem fogadták be, utcagyerekek lettek, kukáztak, mert aki befogadta őket, vagy enni adott nekik, akkor azokat is bebörtönözték, és hátrányt szenvedtek. Böjtölés, megveretés, a körmét letépték, és rengeteget szenvedett. Aztán Isten úgy látta jónak, hogy megfogja, kihozza Kínából, és Európa leggazdagabb országába helyezi el, ez Németország. Ma Európa leggazdagabb országa Németország, a német gazdaság a legerősebb gazdaság Európában. Ennek sok oka van, nyilván nem ez a mai témánk. És most Németországban van, azt gondolom, hogy sokkal jobb módban él, mint Kínában élt. Elhiszitek? Volt egy idő, amikor gyülekezetek százai születtek rajta keresztül, emberek ezreit értek meg, megfizette az árát, és ma a gyerekei szolgálja az urat, a feleségei szolgálja az urat, ő is szolgálja az urat, és száz annyit, ezer annyi testvért kapott, házakat, anyagi javakat és áldásokat. Már ebben a világban. De azt mondja Márk, üldöztetésekkel együtt. Tehát a megpróbáltatás akármennyit van is, azon keresztül is jött, hogy sok van. Azon keresztül is jöhet megpróbáltatás, hogy sokkal rendelkezik az ember, sőt az egyház az utolsó korszakban azt mondják a proféták, hogy éppen a kényelem szeretet az, amely legerőteljesebb kísértés a nyugati kereszténységre és az amerikai kereszténységre. Tehát látodok, hogy mindig voltak olyanok az egyház történelemben, akiken keresztül Isten országa dinamikusan előre ment, akik készek voltak megfizetni annak az árát, és hátrahagyni házat, egzisztenciát, munkát, családot, gyerekeket, mindenkit. Legalábbis egy időre. Ezeket nevezzük hithősöknek, igaz? Olvassuk a bizonságtételeiket, olvassunk az életükről, lelkesedünk, amikor olvassuk. A szívünk forrósodik, igaz? Szeretitek az ilyen könyveket olvasni? Ki az, aki olvasott már ilyen beszámolókat? Olvastalak, igaz? És olyan buzgóság, de jó olvasni, igaz? Na de hát ennek a hátterében egy ilyen szív van, aki így gondolkodik Isten országáról, hogy drágább mindennél az életben. A Lukás 14.33-ban ebben a témában a következőt olvassuk. Lukás 14.33. Így tehát, aki közületek nem mond le minden vagyonáról, nem lehet az én tanítványom. Azt akarja itt jelenteni az ige, hogy akkor ne örüljünk semmilyen szerzeményünknek, milyen ciki, szereztem valamit, már megint van vagyonom. Jaj, de baj! Nagy baj van most, hogy most ezt el kell adni. Vagy ne legyenek vágyaink ezen a világon. Esetleg ne akarjunk elérni földi sikereket. Hogy azt jelenteni, hogy nem lehetnek anyagi természetű terveink, vágyaink. Azt gondolom egyértelmű, hogy nem erről van szó. Igaz? Tehát látjuk Isten országának embereit, látjuk a Biblia embereit is, messze nem erről beszél a Biblia. Viszont azt is látjuk tehát, hogy Isten nem a vágyaktól akar megfosztani bennünket, amelyek lehet, hogy anyagi természetűek, hanem szabaddá akar tenni bennünket attól, hogy a vágyaink ne váljanak a boldogság reménységével kecsegtető istenekké, bálványokká az életünkben. Tehát nehogy a vágyaink beteljesedésétől várjuk a boldogságunkat. Hogy ne ezek a földi kapcsolati tényezők legyenek azok, amikről elhisszük, hogy ha azokkal rendelkezni fogunk, akkor jobban fog menni a sorunk, és boldog leszünk. Na ettől akar megóvni Isten bennünket, hogy lehetnek vágyaink, és lehetnek anyagi természetű dolgaink, és ez nem bűn. Viszont a probléma akkor van, ha felnőnek az életünkben, és azt gondoljuk, ha ezek meglesznek, boldog leszünk. Akkor itt már bálványokról beszélünk, és hamis istenekről beszélünk. Nos, ettől akar szabaddá tenni bennünket Jézus Krisztus, és ezért mondja, hogy hagyj fel mindennel. És minden, amivel rendelkezel, azzal úgy rendelkez, mintha nem lenne a tiéd, hanem rád van bízva, hogy vigyázz rá, és használd. Amit Istentől kapunk, azokkal tudunk majd jól és örömmel élni, ha nem tulajdonosai vagyunk, hanem sáfárai azoknak. Hűséges sáfárai. Isten kész megáldani bennünket, és kész házat adni, kész autót adni, kész fizetésemelést adni, kész szakvizsgát, sikeres szakvizsgát adni, kész karrierben előmenetelt adni. Nem probléma ez Istennek. Ő kész megáldani az életünk minden területén, de akkor tudja ezt megtenni, ha nem birtokolni fogjuk ezeket a sikereket, hanem úgy gondolkodunk róluk, hogy kaptuk, hogy éljünk vele Isten dicsőségére. És legyünk nagyon hálásak. Most is a hálaadásról volt szó. Hogy ne legyen semmi az életünkben, az egészségünk, a ruházatunk, hogy reggel fölkelhettünk, hogy nyugodalmasan pihentünk, aludhattunk, legyünk hálásak Istennek. Mert ez a hálás szív, a megáldható szív, az ilyen hálás életre lehet többet rábízni, mert nem lesz rabja a javaknak, nem lesz rabja a vágyaknak. Tehát az, hogy rendelkezel valamivel, nem zárja ki azt, hogy örülj szabad szívvel ezeknek a dolgoknak, mint amit Istentől kaptál, örülj a sikereknek, boldog legyél és hálás legyél, és mégis szabad vagy. Mégis nem köti le az érzelmeidet, nem köti le az erődet, a gondolataidat, nem a zakatol állandóan benned, hanem van, és örülsz neki, használod. Nem vagy vele hanyag természetesen, örülsz, hálás vagy, de bármikor kész vagy lemondani róla, hogy Isten országáért váltani kell, változtatni kell, tovább kell menni, hogy föl kell vállalni Krisztust, és ezért esetleg hátrányt szenved az ember, akár a munkahelyén is. Interjúkat csinálok most egy munkakör betöltésére, és egyik emberke jött, és azt kérdezte tőlem, hogy van-e hétvégén munka ennél a cégnél. Hát mondom, nagyon ritkán előfordul, de miért kérdezi? Azért, mert én vasárnap nem dolgozom, én vasárnap a családommal együtt gyülekezetbe járok. Első interjú. Az első benyomás kulcskérdés arra, hogy valaki a második vagy harmadik kör eljusson. Egy ilyen mondat végzetes lehet egy állásinterjúnál. Ez így van. végzetes lehet. Mert nem tudod, hogy esetleg nem-e egy 24 órás szolgálatba hívnak, ahol esetleg folyamatosan be vagy osztva, főleg abban a munkakörben, amiről beszélünk. De az ember nagyon tisztelem. Azt mondta, ő vasárnap nem. Mert az Úr napja, azt ő megszenteli, és a családjával Isten tiszteletre megy. Jó dolog, nem? Tehát egy Isten országát kereső ember. Nem egy állást keres, hanem az Urat keresi ebben az állásban. Szimpatikus hozzáállás. Hát persze, beszélgettünk. Nyilván ez még kevés. Ugye szakmai kompetencia, és sok minden kell még ahhoz, hogy valaki elnyerjen egy állást. Csak azért mondom, nekem tetszik az a hozzáállás, hogy nem kötök kompromisszumot. Az elején tisztázza, hogy akkor nem én vagyok az ember, ha úgy gondolkodnak erről, hogy itt vasárnap is kell dolgozni, mert én ezt nem tudom vállalni, mert én szeretem az Urat, szeretem a családomat, és én nekem fontos Isten beszéde. Minden kicsi kompromisszum beszennyez az ember elmét és szívét, és megrontja az ember életét. A Filippi 3:7-ben Pál apostol, ugye, aki elég buzgó volt az Úrért, igaz? Elfogadjátok? Hogy Pál azért belefér abba, hogy elég buzgónak mondhatjuk, nem? Mi keresztények, mennyi misszió munkásnak jelentett már bátorítást a Pálnak a elkötelezett, odaszánt élete és szíve. Pál a Filippi 3:7-ben ezt írja. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Pál minden korábbi cselekedetét, elért sikerét, a társadalomban betöltött pozícióját, vezetői szerepét, gondoljatok bele, a legjobb egyetemen tanult. Gamáliel volt egyik legnevesebb rabbi. Az ő lábainál tanult, ez olyan, mint ha Oxfordon tanulnál, és azt mondanád, hogy Oxfordon szereztem közgazdász diplomát. Bence, hol vagy? Azért az valami, nem? Igaz? Elfogadjuk. Azért azt te is értékelnéd. Tehát ilyen szintű végzettsége volt, és azt mondta, találtam ebben a szántóföldben, ebben a világban valami nagyon értékeset. Ami sokkal értékesebb, mint az én egzisztenciám, az én fizetésem, az én társadalmi rangom, az én rangom, sokkal értékesebb. És ez pedig azt mondja Jézus Krisztus. És Pál, amikor damaszkuszi úton találkozott Jézus Krisztussal, 3 napig még gondolkodott, mert ugye nem nagyon értette a témát, majd mindjárt visszatérünk egy kicsit erre, hogy hogyan is jött ez a világosságba az életébe. De 3 nap után azt mondta, csak Jézus. Nekem nem kell más. Nem gondolkodott, mit fog szólni a professzorom? Mit fog szólni édesapám? Mit fog szólni nagybátyám? Unokaöcsém? Mit fog szólni Jeruzsálemben a nagy tanács? Mit fog szólni a főpap? Nem érdekelte. Az érdekelte, mit akar ezekhez szólni Jézus? Már hozzá is fogott ott Damaszkuszban, mindjárt meg is tapasztalta az áldását a missziónak, ugye nyomban meg is akarták ölni. De Isten kimentette a gonoszok kezéből. Aztán a Filippi 1:21-ben azt olvassuk, Filippi 1:21, mert nekem az élet Krisztus. És a meghalás? Nyereség. Pál már a földi életében Isten országában élt. Úgy élt a földi életét, mint aki Isten országának a polgára. Abban élt benne. Ezért vele nem történhetett semmi olyan dolog, ami arányban lenne veszteségként azzal a nyereséggel, amit Krisztusban nyert. Ezért kész volt bármilyen árat megfizetni ezért a kincsért. Mindent feladni. Mert Isten országában élt, Isten országában gondolkodott, Krisztus volt neki a legdrágább. Látjuk az életén. Ezért azt mondja, hogy ő az életét is odaadja. Nem kérdés. Hogy megnyerje Krisztust? Az 1 Korintus 15:31-ben azt olvassuk, naponként nézünk szembe, olyan igaz ez testvéreim, mint a veletek való dicsekvésem. A Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. A Galata 2:20-ban azt olvassuk. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most a testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Galata 6.14. Én azonban nem kívánok mással dicsekedni, mint a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjével, aki által a keresztre feszített számomra a világ, és én is a világ számára. Tehát, hogy hallottuk itt a múlt héten is, legalább Ereszkérés barátomtól, nem mindegy, milyen perspektívából szemléljük a dolgainkat. Alulról nézzük, vagy felülről szemléljük. Pál apostolnak megvolt az a képessége, hogy a legnehezebb időszakokban is felülről nézte ezt a világot. Felülről nézte a vele történt eseményeket. Felülről nézte a kudarcokat és a sikereket is. Felülről nézte a megveretést is, de felülről nézte a megáldást is. Amikor jobban mentek a dolgok, és mondjuk a szükségeinél bővebben megáldatott. És ez a felülről való szemléletmód és gondolkodásmód egy egészen más hozzáállás eredményezett az életének a dolgaihoz. És azt gondolom, nekünk is nagyon fontos ez a fajta szemléletmód, hogy újra is megfrissüljön bennünk, és az életünket, élethelyzetünket, családunkat, javainkat, munkatársainkat, rokonainkat, gyülekezetünket ebből a felülről való megvilágításból értelmezzük, lássuk és értsük. A 13. rész Máté evangéliumában 45-46-os versben ugye van az igazi gyöngy értékéről szó. Szinonim, példázat, hasonló üzenettel, mint az előző. A példa beszéde könyvében lelepezi a Szentírás az igaz gyöngyöt. Mi a legdrágább és legértékesebb gyöngy? Pontosabban, ami a gyöngynél is értékesebb. A példabeszédek 8.11-ben, példabeszédek 8.11, következőt olvassuk. Mert értékesebb a bölcsesség az igaz gyöngynél, és nem fogható hozzá semmiféle drágaság. Ugye azt mondja itt a történetben, nyilván Jézus használ egy életből vett kereskedelmi példát, hogy valaki gyűjt ilyen gyöngyöket, és megtalálja az élete gyöngyét, és mindent elad, hogy ezt az egy gyöngyöt birtokolja. És az Isten igéjét nézzük, akkor még a gyöngynél is értékesebb, a legdrágább és a igazabb gyöngynél is értékesebb a bölcsesség. Ki a bölcsesség? A bölcsesség ugye Istennek a beszéde. Isten beszéde pedig testet öltött a názáreti Jézus Krisztusban. A példabeszélet 8-ban olvasunk arról, hogy ő a bölcsesség, akire nézve és aki által teremtett a világ mindenség. Ő az, aki az Istennel játszarozott, tudjátok, ahogy olvassuk a Salamon példabeszédében a prófétai kijelentést. A názáreti Jézus földre jötte előtti létezésével kapcsolatosan. Erről János szerintem beszélt a preegzisztenciája, Jézus preegzisztenciájáról. A példabeszédek 4-7-8-ban a következőt olvassuk ezekkel kapcsolatosan. A bölcsességnek ez a kezdete. Szeres bölcsességet, és minden szerzeményeden szerez értelmet. Becsüld nagyra, és felmagasztal téged. Dicsőséget hoz rád, ha magadhoz öleled. Tehát Isten bölcsessége a legértékesebb dolog. Bocsánat. A legértékesebb dolog az életben. És azt mondja, a bölcsességet meg lehet ölelni. Egészen magadhoz lehet szorítani. Ugye ez a bölcsesség egy személy, a názáreti Jézus Krisztus, akiből fakad a bölcsesség az életre, fakad a tanács a döntésekben, fakad az áldás a sikeres és jó előmenetelhez. A názáreti Jézus Krisztus ölelése a bölcsesség forrása. Tehát, néha belesodródunk abban, hogy most annyi dolgom van, hogy nem tudok imádkozni, és most nem tudok az Úrral kapcsolatban lenni, mert vizsgaidőszakom van, sok munkám van, annyi gyerekem van, beteg a gyerek, nagy kihívások előtt áll az életem, igaz? Erről fordult már veled ilyen? Annyi tevékenységem van, hogy most kicsit háttérbe szorul az Úr, és megérti az Úr. De a Biblia egészen másról beszél. Ha nagyon sok dolgod van, és sok döntést kell hoznod, akkor egy dolgot tehetsz, ha igazán bölcsember vagy. Öleld magadhoz a bölcsesség forrását. Keresd az Urat. Kérjed az ő tanácsát. Akart, hogy bölcsességet adjon neked, az ő bölcsességét, hogy jó döntéseket hozzunk az életbe. És ő nem késik el sehonnan, sokszor elmondtam. Tehát, ha döntened kell, akkor a maga idejében megjön a vezetés. Így van? Nem késik sehonnan. Biztos átéltétek már, hogy már a tűkön ültetek, és úgy gondoltátok, szorongat az idő, elkésünk, itt a vége, utolsó előtti pillanat, most már csinálni kéne valamit. Jaj, Uram! Jaj! Hoj! De mire kellett, megjött a válasz, megjött a szabadítás, és lehet, hogy később, mint gondoltad. De végül kiderült, hogy pont idejében. Amen? Így van. Azt mondja a Biblia a gyöngyel kapcsolatosan, hogy a bölcsesség még annál is értékesebb. Érdemes mindent hátrahagyni, és ölelni magadhoz, szorítani magadhoz Krisztust. Keresni a közösséget vele, és kérni az ő tanácsát, bölcsességét. Azt mondja a Biblia, aki bölcsekkel jár, az bölcsé lesz. Ki a bölcsesség forrása? Jézus Krisztus. Ki maga a bölcsesség? Jézus Krisztus. Tehát, ha Jézus Krisztussal jársz, akkor mit fogsz nyerni? Bölcsességet. Ezt nem a bölcsészkaron osztják. Ez Krisztustól van. Amen. Krisztustól van. Ezért, ha van nagy szükségben valaki az életében, nagyon nagy szüksége van vezetésre, előmenetelre, tanácsra, a legbölcsebb, amit tehet, keresi az Úrral való közösséget. Fel kell korán. Felhúzd az óráját, és eljön csütörtökre az ima alkalomra. Uram, hát, ha valakin keresztül szólsz hozzám, megfizeti az árát. Így van? Nem így van? A közösség, a kapcsolat az áldozatot kíván. Nem? A fotelben üldögélés az nem kíván sok áldozatot, de valakihez el kell menni, hogy közösségbe legyél vele, meghallgass, beszélgess vele, azért ki kell mozdulni, legalábbis szellemi értelemben, abból a elernyett, néha elcsüggett, reménytelen állapotból. Lépj ki belőle. Hozd meg a jó döntéseket. Aztán a 47. verstől egy másfajta példázattal találkozunk. Egy kerítőhálóról beszél itt Jézus. Általában a kerítőhálókat ilyen lehalászásokkor használták, és több hajóval húzták. Nagy háló volt. És amikor megtelt hallal, akkor kivonszolták a partra, és ugye abban tele volt mindenféle tengeri herkentyűvel. Tehát, jártatok már ilyen tengerparti herkentyűboltba, vagy ilyen a jégen volt mindenféle százlábú, ezerlábú polip, meg mindenféle ilyen furcsaság, amit emberek megesznek egyébként, de csodálkoztam rajta, hogy nekik finom, ők szeretik. Tehát kihúzták ezt a hálót a partra, általában mire ezt befejezték, addigra ugye kezdett kisütni a nap, már melegebb volt, vagy éppen este volt, de azért azon a vidéken elég meleg idő volt, és hát szeregették gyorsan ki az értékeseket, a többit meg félredobálták, aztán az ott a napon megindult elváltozni, átalakulni. Kocsonyásból folyós, a rostosból pöttyett, a halszagúból iszonyú bűzös. Trutyik lettek, amit valamilyen módon kezeltek, elégettek, vagy csináltak fel valamit. A hálóhúzás, ugye egy kép maga az misszióra, az evangelizációra is, hisz magát Pétert is így nevezi Jézus, így hívja Jézus, hogy innentől kezdve nem halakat fogsz, hanem embereket fogsz halászni. Tehát maga a halászat a missziót is jelenti, az evangelizációt is jelenti egyik bibliai kép alapján. A mindenféle herkentyű azt is jelenti, ugye, amit láttunk Jézusnál is, hogy sokféle ember vette őt körül. Nem volt személyválogató abban a tekintetben, hogy kinek hirdesse az evangéliumot. Kész volt mindenkinek hirdetni az evangéliumot, aki őt kész volt meghallgatni. Így van? Mert személyvágadás nélkül mindenkinek hirdette az evangéliumot. Sokan vették őt körül, és sokan is hallgatták, miképpen mi sok embernek teszünk tanúbizonságot, és nem mindenki fogadta el az ő bizonságtételét, miként a miénket sem fogadja el mindenki. Viszont amíg él az ember, és el nem jön az utolsó nagy lehalászás ideje erre a világra, addig mindenképpen minden embernek van esélye arra, hogy megtérjen, és megismerje a szabadítást. Amen. Minden embernek. Ez nagyon fontos, még vissza fogunk térni, mert Jézus maga is visszatér erre az igazságra, hogy jól értsék a tanítványok, amit még kellett egy kis idő, míg aztán pünkösd után valamilyen módon elkezdett derengeni ez a történet, úgy, ahogy ezt Jézus mondani akarta nekik. Az is igaz, hogy egy ember nem bármikor térhet meg. Ez egy meggyőződésem. Én azt látom az én személyes tapasztalataim alapján, hogy vannak alkalmak, amikor Isten szelleme egy-egy embert megérint. Személyesen megérint őt Isten. Elkezdi megérezni az Istennek a jelenlétét. Így van? És azt mondja, ilyennel még nem találkoztam. Vagy már tudja, hogy már találkozott velem, mert már volt ilyen megkeresés Istentől. Emlékszem Szalka Mónikára, amikor Velencén voltunk ott a Gyüli táborban, és akkor beszélgettünk vele, kérdeztem tőle, hogy hol vagy, a küszöbön kívül, vagy a küszöbön belül. Azt mondja, küszöb előtt, de inkább a küszöbön toporgok. Emlékszel rá? Szóval, amikor az embert megérinti Isten, oda kerül egy ajtóhoz. És olyan ez, mint amikor tudod, ha az ajtót ki van nyitva, ugye ez egy nyitott ajtó már számára, mert Isten kezdett munkálkodni benne, és érzést tudja, hogy itt a lehetőség. Ott van az ajtónál, ott toporog. És tudja, ha átlépi a küszöböt, akkor valakinek a házába, az otthonába fog belépni, azzal az valakivel lesz egy személyes találkozása. És mikor a küszöb effektus, úgy szóltam, én úgy nevezem, küszöb effektus megjelenik az ember életében, hoz egy döntést. Meg akarom ismerni a házigazdát, élvezni akarom a vendégszeretetét, vagy mégsem. Ha belép, átlépi ezt a küszöböt, akkor megtapasztalja az élő Istennel való közösségnek a valóságát. Valami olyan elképesztő módon és csodálatos módon, mint ahogy ezt el sem tudtam volna korábban képzelni. De ehhez a küszöb effektus, mikor elérkezik egy ember életében, meg kell hozni a jó döntést. Át kell lépni a küszöbön. Be kell lépni az Istennel való személyes közösségbe. El kell fogadni, hogy nyitva van az ajtó az én életemre nézve. És hadd mondjam nektek, hogy ez nem mindig van nyitva. Ezek kegyelmi pillanatok egy ember életében. Ekkor szoktuk mondani, hogy akarod befogadni Jézust, akarod Jézusnak adni az életedet, ugye próbáljuk egy kicsikét, ugye, behúzni. Mert mi a belül vagyunk, ugye, mi kívülről beszélgetünk az emberekkel, kimegyünk a küszöbön kívülre, amúgy Krisztussal kívülre nézzük mindenkit, próbálunk, gyere Jézushoz, ja, gyere, te rólad van szó, gyere csak, gyere, bátran, gyere. És aki érezzük, hogy ott van, ott totyorok, mondjuk neki, gyere, lépjél be. Így volt Mónika is. Aztán imádkoztunk, éreztem, hagyni kell még egy kicsit. Aztán még azon a csendes héten, igaz? Jól emlékszem, hogy kicsit később. Még kicsit toporgott egy kicsit, még ott toporgott egy kicsit. De aztán átadt az életét Krisztusnak, és majd jött a barátkozók órájára, és beindult az élete Jézus Krisztussal, a Krisztussal való közösségben. Tehát elő vagy utóbb mindenki találkozik Istennel. Ez a halászási történet, ez erről szól. Elő vagy utóbb biztos találkozik minden ember Istennel. Nem mindegy, hogy mikor, és az sem mindegy, hogy milyen körülmények között. Vannak olyan találkozások Istennel, amikor az ember hozhat egy döntést, mondhat igent és nemet, és van olyan találkozás is Istennel, amikor ilyen döntési lehetősége már az embernek nem lesz. Ez pedig az a dolog, amikor eljön az utolsó ítélet, vagy a földi élete bezárul az embernek, akkor ugye már nincs lehetősége dönteni, de mindaddig, amíg az életnek lehelete benne van az emberben, addig az ember ezekre az isteni megkeresésekre meghozhatja a legbölcsebb, igenlő és elfogadó választ, tehát a küszöb effektus idején belép az Isten országába, a Jézus Krisztussal való személyes közösségre. Ezékiel próféta a könyvének 47. rész 10. versében szintén beszél a halászatról, a tengerről, következőt írja, Ezékiel 47.10. Halászok állnak majd ott, és Engeditől Éneglámig hálók szállítóhelye lesz, ugye ez a holtenger meggyógyulásának a profétai képe, ugye Izrael megtérése és helyreállása. Olyan sok hal lesz benne, és annyiféle, mint a nagy tengerben. Ugye a nagy tenger, a népek tengere, a világ, a halak pedig látjátok, az emberek maguk, az embereket jelenti. A Máté 13.48-ban egy szétválogatásról beszélt a Biblia. Azt mondja, hogy különféle értékkel bírnak azok a halak, tehát azok az emberek, akiket hifognak majd az utolsó nagy lehalászáskor, amikor lehalásszák az összes halat a világon, tehát minden embert összegyűjtenek. Egy másik bibliai képet hadd használjak ennek a magyarázatához. Ez pedig a cserépedénynek a példázata. Az ókorban ugye cserépedényeket használtak arra, hogy tárolják a gabonát, tárolják a vizet, tárolják az olajat, vagy tárolják a pénzt, tehát sok mindent tároltak cserépedényekben. Az edények, a normál hétköznapi használatban lévő edények kívülről teljesen ugyanolyannak néztek ki. Tehát az edény önmagában nem volt különlegesebb egyik a másiknál. Az edény különlegességét annak tartalmatta. Tehát attól volt az egyik edény jobban óvva a ház gazdájától, magasabbra téve a polcon, ugye a kicsi gyerektől, hogy annak a tartalma mennyire volt értékes vagy értéktelen. Pál apostol a 2 Korintus 4:6-7-ben a következőt írja a cserépedényes kérdésben. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel. Ő gyújtott világosságot a szívünkbe, hogy felragyogjon előttünk az Isten dicsőségének ismerete a Krisztus arcán. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és nem magunknak. Tehát azt mondja Pál apostol, hogy a megtért újjászületett ember cserépedénye, fizikai valósága, szelleme, lelke hatalmas erővel töltetik meg. És a hívő ember élete attól válik értékesebbé, ami benne van. Így lesz a halaknál is, amikor különválogatják egyiket a másiktól. Tehát mit tartalmaz? Mi van benne? Mi van a szívében? Ez az egyik vers, amit itt olvastam, vagy a két ige vers, amit olvastam a 2 Korintusból, hát ezzel most elég sok órát eltölthetnénk. Mondjuk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Az Isten orcája, amely a zsidó néppel vándorolt a pusztában. Isten dicsősége, amely megjelent ugye Krisztusban. Isten arca, amely Krisztus visszatükröz, tehát ami ilyen isteni szeretet, jóság, szelítség, irgalom és könyörület megjelenik a názáreti Jézus Krisztus kereszt áldozatában, olyan az Isten. Az arca az Istennek, Jézus Krisztus. Megmutatja az Isten személyét, valóságát, lényegét. És azt mondja Pál apostol, hogy erre jöttem rá. Azt mondja, aki szólt, amikor a világot teremtette, hogy legyen világosság, az szólt, amikor hozzámentem, hogy Pál szellemébe, szívébe jöjjön világosság. És azt mondja, az isteni szó által, az isteni beszéd által gyúlt világosság az én szívembe, szellemembe, hogy megismerjem az Isten dicsőségét Jézus Krisztusban. Hogy megismerjem az Istent, hogy milyen az Isten. És Pál apostolnak egy sokkoló élménye volt. Annyira megdöbbentette, hogy mennyire más az az Isten, mint amit ő gondolt Istennek, és ami ennek ő gondolt az Istent. Beszél is a társairól, hogy Isten iránti buzgóság van bennük, de nem a helyes ismeret szerint. Tehát a szolgálatnak a forrása a helyes Isten ismeret, amely erő, rendkívüli erő. A helyes Isten ismeret a Krisztus Jézus által, a Biblia azt mondja, rendkívüli erőt kölcsönöz az ember szellemébe és szívébe, olyan erőt kölcsönöz, amely által át tud menni az élet legnehezebb dolgain is. Mert nem csalhatja meg az ördög, hogy a próbatételek között elhitesse vele, hogy az Isten kínos téged, az Isten elhagyott téged, nem szeret az Isten téged, nem áld meg az Isten téged, ne akar fosztani az Isten téged dolgoktól, ezt nem fogja elhinni. Pál apostolnak az ereje pontosan abban volt, hogy felragyogott a szellemében az Isten megismerése a Krisztus Jézus által. Amen. És neki az Isten onnantól kezdve, attól a pillanattól kezdve az volt, akit Krisztusban megismert. És nem engedte a szívét, és nem engedte meg az ördögnek, hogy ettől az ismerettől, a szívét, a gondolatait eltántorítsa az ördög. Nézd meg, mennyi erőtlenség származik ma a keresztények életében, pontosan abból fakadóan, hogy elhiszik, hogy más milyen az Isten, mint amit a Krisztusban bemutatott a kereszten. Igaz? Csüggedés, keserűség, félelem, szorongás, erőtlenség származik ezekből a rossz gondolatokból. És micsoda erő van abban, amikor az Isten világossága jön a szellemedben, és megérted, hogy milyen az Isten, felragyog Istennek megismerése a Krisztusban, a Krisztus arcán. Igaz? A rendkívül erő. Na, ez a rendkívül erő, és ez a kincs teszi páratlanul értékessé a hívő embert, és ezért válogattatik ki a nagy lealászáskor, mint jó és hasznos edény, vagy halacska. A görög kifejezés a jókra, a kalosz szó következőt jelenti: szép, bájos. Rólatok van szó. Szépek vagytok, bájosak vagytok, kellemesek vagytok, vonzóak vagytok, jók vagytok, nemesek vagytok, derék. Ez jellemző rátok. Vitéz, bátor, becsületesek vagytok, alkalmasak vagytok, megfelelőek vagytok, hasznosak vagytok, kiválóak vagytok, előnyös veletek üzletet kötni. Ezt jelenti az a szó, amikor akit kiválasztott az Isten, ugye a szentségben. Meghívott a maga számára. Akinek világosságot gyújtott az ő szívébe. Aki megélte az ő kegyelmét, aki a küszöbefektus, mikor eljött az életében, belépett az Isten országába, és megismerte Jézus Krisztust. Ilyenek vagytok? Nem lenne baj, kicsit mondogatnád magadnak. Ez az igazság. Halleluja. Ez Isten kegyelme. Isten munkája. De rád jellemző a Jézus Krisztus által. A hitványakra pedig a következő árnyalatok érvényesek. Rothat, romlott, korhat, száraz, haszontalan, hitvány, vagy a szó töve, elrohad, megromlik, felbomlik. Tehát azt mondja, hogy távoztassátok el szátokból a gyalázatos beszédet. Azt gondolom, a beszéd témában legalábbis én újra és újra rászorulok pótvizsgákra. Tudjátok, ilyen felkészítő tanfolyamokra. Beírat az Úr Jézus újra, és figyelmeztet, hogy figyelj sajnos. Nem biztos, hogy ezeket mondani kellett volna. Vagy nagy siker, amikor belül van indulat, meg úgy meg lenne a véleményem, de odáig jutok el, hogy az Úr zárat ez a számra, és már úgy tűnik, hogy milyen igaz vagyok, holott rotyog a fazék fedő alatt a víz, tudod, dobálja a fedőt, látok, már mikor forrik a víz, dobálja a fedőt, és még Isten kegyelméből sikerült rajta tartani azt a dolgot, és még megelőzne bajt, aztán pedig Isten kegyelméből szépen visszahűl a víz a normál üzemmódba. Tudjátok, a kocsik is vízhűtésesek, hogy és ha felforr a víz, az agyvíz, akkor tönkre megy a motor. Tehát ez csak egy példa volt. A romlottság, a rothadtság. Isten adja meg nekünk azt az érzékenységet, hogy ne legyünk, és ne legyek megalkuvó a romlottság, a rothadtsággal kapcsolatosan, mert kevés kovász, nagy tésztát meg kell ezt. Ugye mondtam a kovásznak kapcsolatban, hogy negatív értelemben használja nagyon sok a Biblia. És a bűnre vonatkozóan. Az ókorban a sót és még Erdélyben mai napig is használják a sós vizet. Ugye nem csak ízesítésre, ételízesítésre használták, hanem besózták a húst, és a rothadástól, a romlástól óvták meg, tartósították vele. Ti vagytok a föld sója. Tehát el vagytok hívva arra, hogy a rothadást, a romlást megfékezzétek ezen a világon. És ezért veszélyes, ha a hívő ember kompromisszumokat köt, megalkozik, akkor elveszíti a tartósító szerepét, és nagyobb dinamikával tud felszínetődni a gonoszság, a rothadság egy városban, egy munkahelyen, egy családban. Így van? Míg a hívő emberekben lévő isteni erő, az a hatalmas erő, alkalmas arra, hogy tartósítsa ezt a világot, olyan erő van bennünk, képzeljétek el, hogy a Krisztus ereje által feltartóztatja az egyház az antikrisztusnak a totális uralomra jutását. Olyan erő van bennünk. És gondoljatok bele, amikor az egyház elkezd imádkozni egy országért, bőjtöltünk, imádkoztunk, ne fegyétek el, és folyamatosan derültek ki az országunkba a legcsúnyábbnál csúnyább gazdasági bűncselekmények. Nem volt mi kormányváltás, emlékeztek rá? Mi bőjtöltünk és imádkoztunk. Nem csak mi az országban, sok gyülekezet és sok testvér. Emlékeztek rá? És volt egy hullám, amikor nem volt olyan nap vagy hét, amikor valami nagyon piszkos dolog ki nem derült. És csattant a bilincs. Olyan embereknek az életén, kezén, akik királyok voltak. Sérthetetlenek voltak, érinthetetlenek voltak, meg volt az óriási befolyásuk, a hatalmuk, a kapcsolataik, és csattant a kezükön a bilincs. Úgy, hogy nem volt kormányváltás. Tehát itt még nem arról volt szó, hogy a Fidesznek meg volt a hatalma, ugye szokták mondani, hanem itt Isten avatkozott bele. És meggyőződésem, hogy nekünk, keresztényeknek nagy szerepünk volt abban, hogy ez megtörtént. Mert elkezdtünk élni azzal a hatalmas erővel, amelyet az Istenből megismertünk a názáreti Jézus Krisztus által. Amen. Mert ne felejtjétek el, a gonoszság elöntötte, és majd következő alkalommal beszélünk róluk, a názáretieket. És azt mondja a Biblia, Jézus átment közöttük. Nem tehették rá a kezüket. Amen. Só és világosság az Isten népe. Hatalmas erő van bennünk. De ezt tudnunk kell. Fel kell ismernünk, bennünk kell legyen az a megértés, az ismeret, hogy micsoda értéket kaptunk az élő Istentől, a mi úrunk názáreti Jézus Krisztus ismeret által. Amen. És egyáltalán nem mindegy, hogy mi imádkozunk, vagy sem. Nem arra vagyunk elhívva, hogy sopánkodjunk az országunkért, a városunkért, a polgármesterünkért, a vezetőinkért. Jaj. Arra vagyunk elhívva, ha meglátja a gonoszságot, tudjuk. Aha. Miért vagyunk még ezen a földön? Azért, hogy megállítsuk a romlást. Hogy útját álljuk a gonoszságnak. Mit fogunk tenni? Megvannak a szellemi harcnak az eszközei. Ugye volt szellemi haszó tanítás már, aki szeminárium elég sokan a bibliaiskolánkban. Több eszköze van, amit a Bibliában megnéztünk, de nem könyvekből olvastuk el, megnéztük a Szentírás kinyakoztásait, és összeszedtük azt a 4-5-6 olyan elemet, amely alkalmas arra, hogy megtörjön a rothadás, megtörjön a gonosz erre is a terve. Egy társadalomban, egy családban, egy városban. És Isten országának ereje, hatalma benned van. Van, össze kell fognunk, és Isten hatalmas ereje által sóvá vagyunk elhívva ebbe a világba, hogy a só erős hatást fejtsen ki, és megállítsa a rothadást. Ugye a megromlott elméjű szívű emberek pedig azok, akikben nincs só, nincs bennük az Isten félelem, nincs bennük az Isten megismerése, az Isten iránt való szeretet, és elutasították az Isten szerető, megmentő, őket megszabadítani akaró szeretetét és kegyelmét, és elutasították ezzel együtt az ő megtartó kegyelmét is. Ne fejtsétek el, Istennek van megtartó kegyelme. Amen. Van megtartó kegyelem, amikor úgy érzed, hogy mászol a sziklát, és minden kötél elszakadt. Egy még mindig van. Ez pedig az Isten megtartó kegyelme. Ami alattad van. Tehát az Isten tenyerénél lejjebb nem zuhanhatsz. Edina. annál nincs lejjebb. Amen. Bármilyen nehézség is éri az életünket, bármilyen zuhanunk, ne feledd el, az Isten tenyerénél te soha nem zuhansz mélyebbre. Ez Isten megtartó kegyelme. Megtartó kegyelme. Persze van megelőlegező kegyelme is, de erről Géza bácsira hallottunk már itt. Én is megtapasztaltam ugye a Isten nélkül életemben, hogy hogyan őrzött meg Isten, úgyhogy még nem is ismertem őt. A 49-es és 50-es versekben beszél arról, hogy lesz egy idő, amikor lesz egy pont ebben a, ennek a világnak történelmében, amikor minden nyilvánvalóvá válik. Azt olvasok, így lesz a világ végén is, eljönnek az angyalok, és kiválogatják gonoszokat az igazak közül, és a tüzes kemencébe dobják őket, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Az első két példázatot Jézus Krisztus arról mondta, hogy micsoda értéke van a megváltásnak, a szabadításnak, az Isten ismeretének, a mi úrunknak, a názáreti Jézus Krisztusnak és az Isten országának. Hogy mindent érdemes feladni és odaadni azért, hogy azt az egyet megnyerd, amit már el nem veszíthetsz. És egyedül ez az, ami örökké való és örök érvényű. Világossá válik, hogy a hívő ember Krisztusban megtalálta a legdrágább, legértékesebb kapcsolatot és a jövőt. Pozitív jövőt. A harmadik példa pedig arról szól, hogy egy napon külön válik az igaz a gonosztól, és mindenki az evangéliumhoz, Jézus Krisztushoz való viszonya alapján fogja életét az örök világban eltölteni. Olyan ez, mint a házasság. Ha hűséges vagy a kedvesedhez, kitartasz mellette a jó napokban, akkor lesz majd melletted a nem szeretem napokban. Amikor motorozol és a szél kifújja a protkót a szádból, és ragasztó kell ahhoz, hogy ne vetítudj egy jót, azt fog melletted kitartani, akihez egy életen át hűséges voltál és szeretted. Tudjátok, amíg erős vagy és fiatal vagy, és feszes a bőröd, addig lehet, hogy könnyen tudod cserélgetni a partnereket. Amikor kicsit plöttyettebb lesz a tested, kevesebb fogad lesz, mint füled, a testre talán némi betegség is gyötri, akkor még lehet föl akarod turbózni magad egy kicsit, föltunkolni a szádat, vagy a melleidet, vagy egy kicsit kijebb gombolni az ingeret, hogy lássák a ő szőröket a melkasodon, ugye férfiak szokták ilyen kapuzálási pániknál ezeket a dolgokat csinálni, és de hűséges társat nem találsz. Az lesz hűséges hozzád, akivel együtt öregettél meg. És gyönyörködtök egymásban ezekben a napokban is. Na most ugyanilyen az Isten országa. Nem véletlen a házassághoz hozza példának. Az a jó, ha együtt töltöd az egész életedet Krisztussal. Mert ha vele együtt töltöd az életedet, vele is fogod folytatni. Ez végtelen egyszerű, nincs ebben semmi trükk. Ha nélküle élek most, akkor nélküle is fogok létezni, nem élni, létezni az örökké valóságban, az örök szenvedés helyén. Ha vele élek, vele vagyok, akkor bármennyi idő is telik, lehet, hogy 50 éves, vagy 60, vagy 80, vagy 100 leszel, vagy leszek, és már lehet, hogy nem ismerem meg Petit, csak nézem. Ki is vagy te? Szabad, Petikém! Már nem így szeretnék megöregedni, de nem tudjuk. Megyünk majd Petivel missziózni a szociális otthonba. Majd így megyünk, halleluja. De akkor is velünk lesz Krisztus. Mert vele éltük az egész életünket. Mert ő hűséges. Akkor nem fog elhagyni bennünket. Nem leszünk nélküle, amikor eljön az ítélet napja. Miért lennénk nélküle? Azt fogja mondani, bizonyságot teszek róla. Az egész életében megértett az én kegyelmet, és volt szüksége megtartó kegyelemre is az életben, de kitartott, hűséges volt. Ismertük egymást, nem? Ja, hogy nem láttál? Most jön majd csak az izgalom. És akkor elhaigáljuk a járókeretet. Akkor szárnyalunk. A szemünk mind a sasé, a fülünk se zúg. Halleluja! Amen. Az jó lesz, nem? Szóval egy napon minden nyilvánvalóvá válik, hogy ki kivel élte le az életét. Az utolsó példázatában a három közül Jézus a következő képeket alkalmazza. A nagy halászat, az első kép. Ugye ez a világ vége, ahogy meg is magyarázza, az emberek utolsó ítéletre való összegyülekezése. Mondtam, mindenki fog találkozni Istennel. Vagy előbb, vagy utóbb. Nincs olyan, hogy ezt el lehet kerülni. Ezért jobb a küszöbben belépni, és elfogadni Isten kegyelmét, míg él az ember. A második kép, amit használ, az utolsó nagy halászat, halászai, maguk a halászok, hogy fölfedi Krisztus, hogy ebben az értelemben az angyalok lesznek, akik összegyűjtik az embereket, és hát nekik nem nagyon lehet majd ellenállni, és felszólalni, hogy kérem, az alkotmányban ez nincs benne. Ugye? Nem nagyon fogja érdekelni. Nekem személyiség jogaim vannak. Menni kell. A szétválogatás pedig az utolsó ítélet. Nos, Jézus helyéről a kárhozat helyével kapcsolatban nagyon képszerűen beszél. Az ítéletet tüzes és izzó kemencéhez hasonlítja. Az őt hallgatóknak ez elég ismert kép volt, mert amikor befűtötték a kemencét, elvették a követ előle, vagy amivel lefették a kemencének a száját, hogy berakják a lepényt, süteményt, amit sütöttek, ugye az a kemencéből lévő forró levegő kicsapott, nem véletlenül, ugye, hogy a péklapát az olyan hosszú, mert ugye megégetné az ember. Tehát tudták, milyen az, ha csak a kemence közelében megy az ember, és az az izzás. Itt meg izzó kemencéről van szó, tehát ami vöröslik, át van izzva az egész agyagrész, izzik, és azt tudják, hogy milyen volt, mikor közelébe mentek, hogy mennyire meg tudta égetni az embert. És Jézus tovább megy. Azt mondja, olyan lesz ez, mint mikor a vörösen izzó kemencébe berakna benneteket. És soha nem lehet onnan kijönni. A tűz, a láng átjárja az egész testeteket, és ez örökké fog tartani. Az állapot, ami ott fog várni az emberre, azt mondja Jézus, hogy az olyan lesz a teljes, totális reménytelenség. A sírás, a végső kétségbeesés, a reménytelenségnek a képe. Nincs remény. Soha nem lehet onnan kijönni. A fogcsikorgatás pedig az örökkévaló szenvedésnek a képe. Ezt mind Jézus mondja. Tehát nagyon világossá teszi, hogy az utolsó ítélet nagyon valóságos lesz, és az a létezés, amely azoknak az embereknek jut, akik távol maradtak Isten szerelmétől, elutasították az Isten kegyelmét, az, ami rájuk vár szenvedés, az borzasztó lesz. Jézus az 51. versben megkérdezi tanítványaitól, rájuk néz Péterre, Jakabra, Jánosra. Azt mondja nekik, megértettétek mindezt? Azt mondja, értjük, értjük. Hát szó-szó. Tudjuk, hogy az Emmausi tanításon, hogy értették, aztán még kellett egy kis pünkösdi nagy dózis, hogy aztán a világosság megjöjjön a Szent Szellem által, és eszükbe jusson mindaz a Szent Szellem világosságában, azokból az igéből, amik Jézus hirdetett nekik, élő üzenetté váljon a szellemükben, az Isten szellemére volt szükségük. Mit is akart kérdezni tehát Jézus ezzel a kérdéssel? Valami ilyesmit érzékelek én benne. Érzitek a súlyát, amit mondok? Értitek, hogy miért teszem, amit teszek? Értitek, hogy milyen fontos az, hogy szereteitekhez, munkatársaitokhoz, szomszédotokhoz eljusson a szabadítás örömhíre? Értitek, hogy milyen nagy szeretettel mentettelek meg mendeteket mindettől? Értitek, hogy én azért jöttem, hogy a közelgő katasztrófa elől kimentselek titeket? Üzenetének két része van. Az egyik, bátorítás. Bátorított a tanítványokat, hogy jól döntöttetek, amikor az egész életeteket odaadtátok, hogy megnyerjétek azt, amit már el sem veszíthettek. És megnyerjétek Krisztust és az örök életet. A másik egy figyelmeztetés volt számukra, hogy megértsék Jézust, és érezzék az aggódást, ami a szívében az elveszett állapotban lévő emberek iránt vannak, akik erre az igazi kincsen még rá nem találtak. Ez a szeretet, törődés és aggódás vitte fel Jézust a keresztre. Érted és értünk szenvedett, hogy mindenkinek legyen esélye a megmenekülésre. Aztán Jézus valami szinte teljesen oda nem illő mondatta, zárja a mondandóját. Figyelj csak, mit mond. Ő pedig ezt mondta neki. Tehát olyan, mintha semmi köze nem lenne az egészhez. Tehát minden írástudó, aki tanítványává lett a mennyek országának, hasonló ahhoz a gazdához, aki újat és ót hoz elő élés kamarájából. És különösen döbbenetes ez a mondat, ha azt látjuk, hogy a legtöbb baja, problémája és konfliktusa kivel volt Jézusnak? Hát pontosan ezekkel az írástudókkal és farizeusokkal. Ők voltak azok, akik felbőszítik a tömeget, és azt kiabálja a tömeg az ő indítatásukra. Feszíts meg őt! Ugye az Antonius erőd márvány parozatán gyűlnek össze, Héberű Gabatának hívnak, tudjátok, az volt egy ilyen csarnok, az ítélkezésnek a helye volt, ahol Pilátus ítéltet mond Jézusra, és ezek voltak, ezek a farizeusok és írástudók, akik felbőszítik a tömeget, és feszíts meg, Barabás pedig enged szabadon. Barabás kiáltják, róla pedig azt mondják, hogy feszíts meg őt. Csikorgatták a fogukat, ugye nyilván démoni tevékenység is folytott. A gyülekezet születését követően pedig szintén azt látjuk, hogy ezek az emberek kezdik legintenzívebben és legkegyetlenebb módon üldözni az egyházat és a keresztényeket. Jakabot karddal kivégezik, István megkövezik, az egyházat széjjel zavarják, komoly üldözést támasztanak ezek az emberek. A leggonoszabb fajta volt, így van? De emberi szemmel mérve a kereszténység oldaláról és Krisztus oldaláról nézve a leggonoszabb és legelvetemültebb emberek voltak. Így van? Nyíltan szálltak szembe az Istennel, nyíltan szálltak és üldözték Jézus Krisztust. Igaz? És erre Jézus mond egy döbbenetes dolgot a tanítványainak. Figyelmezteti őket, hogy még ezek az elvetemült és megromlott elmélyű emberek is válhatnak az ő tanítványaival. Még azt mondja, ezek közül is lesz olyan, készüljetek, akik tanítványaim lesznek, olyanok, mint ti. Tehát azt üzeni Jézus, hogy ne mondj le róluk. Ne mondj le róluk. Akármennyi kárt is okoztak neked, ne mondj le róluk. Az Apcsel 6.7-ben azt olvassuk, Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben. Sőt, igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek. Tehát látjuk, hogy nagy számban tértek meg az akkori vallási elitből is, és lettek Krisztus tanítványaivá, és fontos volt az, hogy megszívleljék a tanítványok Jézus szavait, hogy ne mondjanak le róluk. Amikor Pál apostol megtér, és először Jeruzsálembe megy, a tanítványok féltek tőle. Mert legutóbb, amikor ott volt, akkor még börtönbe zárt az embereket, és ugye a megkövezés, István megkövezésénél maga is arra szavazott, hogy meg kell halljon. És ez a Pál apostol, aki farizeus volt, üldözte az egyházat, visszatér Jeruzsálembe, és a egyház történelem legerőteljesebb evangélistája lesz, ót és újat hozott elő, ahogy Jézus tanítja. Az ószövetségi kinyilatkoztatást és a Krisztus tanítását összekapcsolja, és bizonyította, hogy az írás minden szava a názareti Jézus Krisztusról tesz tanúbizonyságot, ami az ószövetségben le van írva. Ezek a felkészült emberek, mikor megtértek, előhozták a régi ismeretüket, összekapcsolták az evangéliummal, és tanították a népet, a zsidó népet. Pál István erősen tudott szolgálni, ugye ezek által, az ismeretek által. Végül pedig a Filippi 3-4 harmadik rész, 1. verstől a 11-es versi terő szakaszt olvassuk el. Filippi 3, 4-től a 11-ig. Pál valomása. Pedig nekem lehetne bizakodásom a testben is. Ha más valaki úgy gondolja, hogy a testben bizakodhat, én még inkább. 8. napon metéltek körül Izrael népéből, Benjamin törzséből származom, héber, a héberek közül, törvény szempontjából farizeus, buzgóság szempontjából az egyház üldözője, a törvényben követelt igazság szempontjából fedhetetlen voltam. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram, ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és személytek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam, ő általa nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hogy hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. Nem mintha már elértem volna, olvasom tovább, mindezt vagy már a céllá volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek. Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok, egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának, a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Hát azt gondolom, hogy ez a vallomás, ez teljesen megmutatja, amit Jézus tanított. Hogy ez egy olyan embernek a vallomása, aki kapálgatott, talált egy nagy kincset, mindent feladott azért, hogy jövő legyen. Azt mondja, hogy megragadtam Krisztust, de előbb azt mondja, az én szívet ragadtam meg Krisztus. Így nem tudjuk egymást elengedni. Ő megfogott, én meg visszafogtam. Tudjátok, ez a legerősebb kötés, ez a fogás, amikor így összekapaszkodtok. Valami ilyesmit mondott Pál, zuhantam, Jézus megfogott, én meg visszafogtam. Ez a közösség a kapcsolat része. Jézus megragad, te pedig megragadod őt. Olyan embernek a vallomása, amilyen te is vagy. Illés ugyanolyan ember volt, mint te, vagy én. Ugyanaz adatott neked, mint Pál apostolnak. Ugyanúgy ragadott meg Isten szerelme és szeretete, mint Pál apostolt. Így van? Isten jósága, szeretete ugyanaz Krisztusban, mint ami Pál apostol kapott. Nem? Nem kapták kisebb kegyelmet. Érted, ugyanúgy meghalt Jézus, mint Pál apostolért. Pált megragadta a damaszkoszi úton Istenek szelleme, Istenek szeretete Krisztus. És ő meg az Egyenes utcában igaz, egy kicsi késése, de visszaragadta őt. Megfogta és elsengedte. És azt mondja, hogy ami mögöttem van, azzal nem foglalkozok. Rajta az Úr Jézus vére, megbocsátott nekem. És tudom, hogy rengeteg hiányosság van az életemben. Pál apostol. Aztán nem mintha már mindent elértem volna, már minden rendben lenne, már befejeztem volna a szolgálatomat, a legtökéletesebb lennék, már ne lenne kísértésem, már ne lenne probléma a testemmel, olvassátok a Róma 7-et, amit ott leír magáról, a harcairól, a küzdelmeiről. De azt mondja, így van, van sok harcom, van sok problémám magammal is, a gyülekezetekkel, valahol nem akarnák fogadni, mert nem vagy apostol, azokkal is volt baja, azokat rendbetette, ugye, ért nekik sírva is, mindenhogy. Volt sok problémája, üldözése, minden volt neki. De azt mondja, egyet teszek. Neki feszülök, és megyek tovább. Megyek tovább, hogy betöltsem azt, amire elhivattam. Mert nem akarok tétlen lenni, nem akarom lesütni a szememet, mint Illés, nem akarok lesütött szemmel sopánkodni, sóhajtozni. Nem szeret engem senki. Mert ez a félelem, ez a sopánkodás, az elhívásnak való megfeledkezés, a bűn az elbukásnak az esélye. De Pál azt mondja, én ezt nem akarom. Én futni akarok. Összeszedte az erejét, felnézett, ment tovább. Amen. Legyen ez üzenet nektek is, akik már megtaláltátok ezt a drága kincset. Ne próbáltok visszaszeregetni dolgokat, mert értitek, szóval ehhez mind a két kezünk kell. Ha szeregetni akarunk, akkor valami kiesik a kezünkből. És ha tele van a keze az embernek, meg tele van a szíve, akkor de már nem kell semmi más. És ezt az értéket, ezt az áldást akar nekünk adni az Úr, hogy ne egy félig tele életet éljünk. Ne egy mindenféle szutyokkal, rossz motivációval keveredett lelkű életet éljünk, amiben keserűség van úgyis, nem? Nem akarsz ott elszárnyalni, amikor úgy minden rendben van. Igaz? Amikor úgy se ide, se oda, addig mint csiga a napod, nem? Szétfolysz. Én is így vagyok vele. Pál is így volt vele. Mit gondolsz, miért kellett azt mondania, hogy neki feszülök? Miért kellett azt mondania? Neki nem volt naponként harca? A testével? Az, hogy megyek a következő városba, aztán ugye 100%-os esély, ami az eddig ilyenben tapasztalt, elég nagy. Tehát nem kell nagy statisztikusnak lennie, hogy újabb verés következik. De azt mondja, elmegyek, mert ha 50-en megvernek, de egy megtér, akkor ott akarok lenni. És esély akarok lenni érte. Krisztus is ezt tette. És azt mondta, nem mondok le senkiről. Nem mondok le senkiről. És Pál összeszedte az erejét, felemelte a tekintetét. Úr Jézus, halleluja, menjünk tovább! És ment előre. És te is csak így fogsz tudni felkelni, felállni, összegyűjteni az erődet, kihaigálni mindent, ami nehezék és felesleges, ami megtölti a szívedet, leköti a szívedet, ez a világhoz gyökerezi az életedet, a gondolkodásmódodat, módodat, elhaigálni és visszaragadni Krisztust. Mert Krisztust fog, érted, csak te kapálózol, össze-vissza, kapálózol, kóvályogsz, fogd vissza, fogd meg az ő kezét. Álljunk föl, jó? Szeretném azt, ha együtt tudnánk imádkozni, és így megfognál a kezed egy kicsit ilyen profétai módon. Érzel azt, hogy jó, szorítsad. Jó, nem, nem az eredet ne szorítsd. Ne szorítsd azért, mert nem szeretné elszédülni, hosszan imádkozok. De legyen ez a készfogás, a készszorítás egy profétikus dolog, hogy Uram, eddig lehet, hogy kapálóztam, fogtam volna valamit, de te megtartottál engem. Lehet az ima életemben, lehet az igével gondolkodni a közösségemben, lehet a bizonyságtételemben, az elhívásomban kell megújulnom, az anyagi életemben kell megújulnom, a gondolkodásmódomban, a munkához, a munkatársaimhoz, a viszonyomban kell megújulnom, a szenvedély, a tűz kell, hogy újra felrobbanjon a szívemben. Lehet, hogy elcsüggettem, keserűség vagy bűnök jöttek az életemben, nem tudom. De egy biztos, bármi is, Jézusra van szükségünk, nem? Máshol nem tudunk menni. Imádkozzunk, jó? Gyertek velem egy imádságban. Mennyi atyám! Hogy Krisztus Jézusban megfogtad az én kezem. Megragadtad az életem. És én is megragadlak téged, Uram. Jézus Krisztus. Megvallom. A te hatalmad a legnagyobb hatalom. A te erőd a legnagyobb erő. És ezt a hatalmat, ezt az erőt helyezted el az én szívemben, életemben. Adj engedelmességet. Adj bölcsességet. Hogy élni tudjak ezzel a hatalommal. És ne éljek vissza vele. Adj szabályszerűséget. Hogy szabályszerűen küzdjek. Az életem harcaiban. Amikor harcolok a testem kívánságaival. Amikor harcolok a világi kísértésekkel. Amikor harcolok a sátán támadásaival szemben. Adj erőt, Uram. Hogy győzhessek. Uram, most odaszánom magam. Hogy betöltsem az elhívásomat. Hogy kilépjek a keserűségből, az aggódásból, a panaszkodásból, a sopánkodásból. És most felnézek rád, Uram Jézus, aki hűséges vagy. Nem hagytál el. Megtartottál. Lelkembe erőt öntöttél. Neki feszülök, Uram. És futok, hogy azzá legyek, amivé teremtettél. Hogy azt tegyem, amire elhívtál. A Jézus Krisztus nevében, atyám. Amen. Amen. Halleluja. Dicsőség az Úrnak.